A változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé a kamatpolitikában, mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke azt követően, hogy a monetáris tanács 50 bázisponttal 8,25%-ról 7,75%-ra csökkentette az alapkamatot. Ahogy ezt a monetáris tanács márciusi ülése után a jegybank már jelezte, áprilisban új szakaszba lépett a monetáris politika, mondta a jegybank alelnöke, aki kiemelte, a magyar gazdaságban továbbra is erős és általános dezinfláció érvényesül.
Ugyanakkor a tanács tagjai azt is kiemelték, hogy a piaci szolgáltatások inflációja magas szintről csak lassú ütemben csökken, amit a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kiemelt figyelemmel fog követni. Engedjenek meg itt egy külön gondolatot, én azt gondolom, mint a piaci szolgáltató szektor egyes részeiben láthatunk, tehát konkrétan a úgynevezett visszatekintő árazások gyakorlata, egy rossz, téves gyakorlat a magyar gazdaságban. Az elmúlt években elég egyértelmű képet kaphattunk arról, hogy az inflációnak milyen reálgazdasági következményei lehetnek, amiből kifolyólag minél gyorsabban sikerül az inflációt alacsony szinten rögzítenünk, annál gyorsabban tér vissza normális kerékvágásba az élet a magyar gazdaságban. Úgyhogy 3-4%-os inflációs közegben a gazdasági szereplők egy része 17% fölötti áremeléseket hajt végre, akkor az ezt az inflációs pályát, ezt az infláció csökkenést lassítja.
Virág Barnabás elmondta, az MNB devizatartalékai historikusan magasak, a folyófizetési mérleg tartós javulása erősíti az ország kockázati megítélését. Az elmúlt időszakban azonban a romló nemzetközi hangulatban emelkedett a magyar eszközök kockázati felára. A jegybank alelnöke arra is kitért, hogy milyen monetáris politikai megközelítésre lesz szükség az elkövetkező időszakban.
A változékony kockázati környezet óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé, itt a türelmest kétszer is aláhúznám. A pénzügyi stabilitás megőrzése változatlanul kiemelt szempont, hogy ezzel összhangban a tanács az alapkamatot 50 bázisponttal 7,75%-ra csökkentette.
Virág Barnabás elmondta, bár márciusban az infláció 3,6% volt, előre tekintve arra számítanak, hogy az év közepén átmenetileg lassul az áremelkedés mérséklődésének üteme. A jegybank alelnöke azt is elmondta, hogy milyen folyamatok figyelhetőek meg itthon a reálgazdaságban.
Azt látjuk, hogy az idei év elejétől élénkül a hazai konjunktúra, tehát a tavalyi évi enyhe recessziót követően megindult a magyar gazdaság kibocsátását, a teljesítményének fokozatos élénkülése. Magas frekvenciális adataink alapján ez az év első negyedévében év per év típusú összevetésben egy kb. 1,5%-os gazdasági növekedést jelenthet majd.
A monetáris tanács folyamatosan értékeli a beérkező adatokat, és a korábbinál lassabb ütemben haladva hónapról hónapra adatvezérelten dönt az alapkamat további mérsékléséről, összegezte Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A Nemzetközi Valuta Alap világgazdasági kilátások című kutatása szerint lassulhat idén a fejlett gazdaságok növekedése, ami egyben azzal jár, hogy növekedhet a gazdag és a szegény országok közötti szakadék. A Kopintárki ügyvezető igazgatója szerint nem csak az országok között, hanem az egyes országokban is mélyülhetnek a gazdasági és társadalmi különbségek. Az IMF idén 3,2%-os gazdasági növekedést vár globálisan. Nagy Katalinnal beszélgettem.
Az IMF egy icipicit feljavította a korábbi várakozásait, de azért azt is látni kell, hogy ez sem egy igazán robusztus növekedés, és számos olyan pont van a világgazdaságban, ami hát lefelé mutató kockázat. Egyrészt a fejlett országok gazdasága az nagyon lassú ütemben növekszik. Ugye itt a jelentés egy 1,7%-os növekedéssel számol a fejlett gazdaságok szempontjából, és egy 4,2%-os növekedéssel a feltörekvő országok szempontjából. Most, amit még az előrejelzések mutatnak, az az, hogy a fejlett gazdaságok tekintetében ez a növekedési ütem a továbbiakban sem fog jelentősen gyorsulni, viszont a feltörekvő gazdaságok vonatkozásában egy enyhe lassulás tapasztalható, aminek az egyik fő oka az, hogy a kínai gazdaság elkezdett lassulni, és ugye a kínai növekedés azért nagyban befolyásolja a fejlett országoknak is a piaci lehetőségeit, illetőleg egyáltalán az egész világgazdaság fejlődését. Ugye Oroszország esetében hát az orosz-ukrán háború azért mély nyomukat hagy a gazdaságon, tehát csomó ilyen tényező van, ami azért lefelé mutat. Egy másik bizonytalansági tényező az, hogy mi lesz az inflációval. Ugye a nyersanyagárrobbanások után megindult egy dezinflációs folyamat. Ugye a magas infláció az nagyon magas kamatszínvonalat hozott magával. A jegybankok viszont tavaly is, de még idén is elég óvatosnak tűnnek. Azért, ha szétnézünk az Európai Unió országaiba, akkor mindenütt érzékelhető, hogy az elszenvedett reáljövedelem csökkenéseket a munkavállalók kompenzálni akarják, és mindenütt nagyon erős a bérnyomás, ami azt jelenti, hogy az inflációnak van egy utánpótlása.
Ugyanakkor az IMF azt is megállapítja, hogy a globális növekedés lassulásának olyan negatív hatásai is lesznek, amelyek a társadalomban jelennek meg. Ilyen például az, hogy nőni fog a gazdagabb és a szegényebb országok közötti jövedelemkülönbség. Tartós lehet az, hogy elindul egy ilyen negatív pályán a világ?
Azt hiszem, hogy ez könnyen elképzelhető, mert ugye ha feltörekvő országok, ahol azért mégiscsak a szegényebb rétegek nagyobb tömegben élnek, ha azok esetében lassul a növekedés, ha a fejlett gazdaságoknak a felvevő piaci kapacitása csökken, akkor ez mind abba az irányba vezet, hogy a szegényebb országok helyzete nehezebbé válik. Másik probléma az, hogy nem csak országok közötti leszakadás, hanem szerintem az országokon belüli leszakadás a szegényebb rétegeknek is megfigyelhető lesz. Például Németországban rendszeresen jelenik meg egy a szegények helyzetéről szóló jelentés, ami azért szintén mutatja, hogy a leszakadó jövedelemmel rendelkező embereknek az aránya növekedést mutat.
Nagy Katalint a Kopintárki ügyvezető igazgatóját hallották. 2024 első negyedévében a VOSZ vállalkozói barométere ismét pozitív tartományba került, de 53%-os értékével elmarad az egy évvel korábbi szinttől. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára elmondta, hogy a szövetségükhöz tartozó cégek beruházási hajlandósága nőtt, de az óvatosságuk továbbra is szembeötlő. Pernus Lászlót kérdeztem.
A korábbi negyedévhez, tehát a 2023 első negyedévéhez képest csökkenést mutat minden terület. Ami óvatos optimizmusra adhat okot, az az, hogy az előző negyedévhez képest, tehát az elmúlt év negyedik negyedévéhez képest nem romlottak az eredmények, sőt, némi nagyon finom, nagyon mérsékelt javulás is tetten érhető. Ugye fontos azt tudni, hogy ez nem általában KKV hangulatindex, hanem a VOSZ vállalkozói körében készítjük ezt a felmérést. Természetesen ez azért mégiscsak reprezentatívnak mondható, hiszen több mint 25 ezer tagdíjfizető vállalkozásunk van, és abból közel 10 ezer rendes tag, tehát aki valóban részt vesz aktívan a szövetségi munkában. Mégis el kell mondjuk, hogy azért általában ezek az eredmények, főleg a pénzügyi helyzetet tekintve, a kilátásokat tekintve kicsit jobbak, mint az átlagos magyar helyzet.
Mégis milyen területen fogalmaztak meg aggályokat az önök által megkérdezett vállalkozások?
A legnagyobb problémát továbbra is az okozza, hogy nincs megfelelő kereslet, nincs megfelelő megrendelés, és ezért a beruházások is gyenge lábakon állnak. Tehát ez a három dolog, ez a kereslethiány, ugye ez a végső felhasználósnál, a vásárlásoknál a kereslethiány, a vállalatközi kereslet ugye az a megrendeléseket jelenti, és mindaz, ami emögött, ami ezt lehetővé teszi a beruházások, ezek okozzák azokat a problémákat, azokat a félelmeket, ami egyébként a vállalkozói körben jellemző az első negyedévben.
Gazdasági helyzettel kapcsolatban, tehát az ország általános gazdasági helyzetével kapcsolatban vannak félelmeik a cégeknek? Az inflációs időszakon túl van már Magyarország. Megmutatkozik-e ez a barométer adataiban?
Igen, megmutatkozik, de mi az infláció a saját gazdálkodásuk tekintetében hátracsúszott, mert alig említik most már. Az ország szempontjából viszont elő szerepel továbbra is az inflációs veszély. Ez a látszólagos ellentmondás, hogy ugye leesett 5% alá tartósan, vagy 4% alá az infláció az első 3 hónapban, és mégis az ország gazdasága szempontjából veszélynek tekintik, ez csak látszólagos, hiszen mindenki kivár, mindenki megvárja, hogy valóban tud-e stabilizálódni. meg ez az infláció. Ez mind a lakosság, mind a vállalkozások körében még bizonytalanságot jelent, még nem hiszik el teljesen, illetve arra számítanak, azt látják, hogy ezek az intézkedések, lásd, magas alapkamatszint, ez még mindig azért vannak érvényben, és azért csökken csak nagyon lassan például a hitelkamatszint Magyarországon, kivéve a Széchenyi kártya program, ami stabilan 5% vagy az alatti, mert az inflációs veszély még végül is nem volt el. Tehát egy kivárás, sokkal lassabb indulás tetten érhető, mint amire számítani lehetett, mint amire mi is számítottunk, vagy a elemzők számítottak. Tehát az infláció lezuhanásával nem tért vissza még a fogyasztói bizalom, nem tért vissza még a vállalkozói bizalom se. Nagyon reméljük, hogy a második negyedév, harmadik negyedév már egy erőteljesebb kilábalást fog eredményezni.
Perlusz Lászlót, a VOSZ főtitkárát hallották. Áprilisban az üzleti világ és a lakosság is valamelyest kedvezőtlenebb kilátásokról számolt be Magyarországon, mint egy hónappal korábban. Így a GKI konjunktúraindexe 2 ponttal csökkent a márciusi 3 pontos javulással szemben. A részletekről Karsai Gábort, a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét kérdeztem.
Most áprilisban nem volt érdemi változás, igazában némi korrekció következett be. A márciusi emelkedés után most áprilisban az üzleti várakozások és a fogyasztói várakozások is kissé romlottak, így a GKI konjunktúraindexe is, de kedvezőbbek maradtak, mint a februári érték, tehát igazából nagy változásról nem lehet beszámolni.
Melyek azok az ágazatok, ahol nagyobb mértékű volt a várakozásoknak a romlása, tehát amelyek pesszimistábbnak számítanak?
Hát az üzleti szférán belül az iparban érzékelhető romlás következett be, és ami ezen belül kedvezőtlen, hogy a rendelésállomány, ezen belül az exportrendelésállománynak a megítélése az, ami jelentősen romlott. Ugyanakkor a múltbeli adatoknak az értékelése az az, ami némileg kedvezőbb lett, például a készleteknek a megítélése is valamelyest javult az iparban. Az építőiparban a februári szintig esett vissza a bizalmindexnek az értékelése, főleg a rendelésállomány az itt is, aminek a megítélése lényegesen negatívabb lett. Ugyanakkor itt pozitív változás volt, hogy a múltat pozitívan értékelték, mint az előző hónapban, ami, ha belegondolunk, annyiban érthető, hogy az eddigi statisztikai adatok alapján az első 2 hónapban meglehetősen dinamikusan emelkedett az előző évhez képest az építőipar termelése. Sajnos ez az év egészére nézve még nem jelent olyan nagy biztató hatást, mert ez az első 2 hónap, főleg január, ez azért az éves termelésnek egy nagyon időarányosnál jóval kisebb részét teszi ki. A kereskedelemben változatlan volt lényegében a bizalmindexnek az értékelése, és a szolgáltató szektor az, ahol némi javulás volt, de sajnos itt is elsősorban a múltbeli folyamatok megítélése volt, ami pozitívabb volt. A jelenlegi várható teljesítménynek a megítélése az lényegében nem változott.
A fogyasztói bizalmi index miként alakult?
A fogyasztói bizalmi index ugyancsak kissé csökkent az üzleti bizalmi indexhez hasonlóan. Különösen a következő 12 hónapra várható pénzügyi helyzet megítélése az, ami rosszabb lett, és emellett az ország gazdasági helyzetének a megítélése. Ugyanakkor az elmúlt időszak pénzügyi helyzetének, már a lakosság saját pénzügyi helyzetének a megítélése az kedvezőbb lett. Ez egy sajátos helyzet, ugye januári adat áll rendelkezésre, januárban majdnem 10%-kal emelkedtek a reálkeresetek, ami egy óriási növekedés. Nyilvánvalóan ez tükröződik a pozitív vélekedésben a múltra vonatkozólag, de ennek az előretekintő hatása azért nem nagyon látszik. Ami pozitívum, hogy azért az emberek úgy vélték, hogy a tartós fogyasztási cikkek, pontosabban a nagyértékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetősége javulni fog a következő időszakban, és hát azért ez egy kicsit színezi a kereskedelemnek éppen romló várakozását.
Karsai Gábort, a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét hallották. Csaknem 16%-kal magasabb árbevételt ért el a Spár Magyarország 2023-ban, mint egy évvel korábban. Az adózott eredményben azonban nem jelenik meg ez a növekedés, és a 2022-eshez hasonlóan a 2023-as év is várhatóan veszteséges lesz, hangzott el a Spár Magyarország sajtótájékoztatóján. A Spár Magyarország valamivel több mint 1023 milliárd forint bruttó árbevételt szintet ért el 2023-ban, ez 15,8%-kal több, mint az előző évi. Az eladott termékek mennyiségében ugyanakkor éves szinten csak nem 4%-os csökkenés volt tavaly, összhangban a magyarországi kiskereskedelmi forgalom zsugorodásával, összegezte a Spár Magyarország elnök ügyvezetője.
Mi az eredményt illeti, szokásosan május 31-én majd elküldjük a beszámolót, azért, hogy a nagyságrendjét jelezzem, veszteséges volt, és ugyanarról a nagyságrendről beszélünk, mint egy évvel korábban. 8% mennyiségi visszaesésben volt a magyar piac, nálunk ez nem volt annyi, körülbelül a felét éreztük mi ennek a mennyiségi visszaesésnek, és ami a különadó kérdése, közel 30 milliárd forint volt a tavaly befizetett különadó.
Heisler Gabriella kiemelte, ha ezt a 30 milliárd forintnyi különadót nem kellett volna befizetniük, akkor nyerességgel zárták volna a 2023-as évet. A vállalat elnök ügyvezetője azt is elmondta, hogy jelenleg 641 üzletet működtetnek, tavaly 22 milliárdot fordítottak beruházásokra, kevesebbet, mint 2022-ben. Az adójogszabályok, főként a különadó, arra kényszerítik a vállalatot, hogy gondolják át, hogy mire költenek, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy tervezik-e azt, hogy az említett veszteségek miatt kivonulnak Magyarországról, az elnök ügyvezető a következőket mondta.
Ezt mondjuk nem én döntöm el, hanem a tulajdonos, de amennyire én beszélgetek vele, nem. Élelmiszerkereskedelem egy olyan piac, ahol jelen pillanatban 9 nagy szereplő. Ezt többször elmondtuk, hogy valószínűleg gazdasági racionalitások alapján ez a piac konszolidálódni fog. Én 18 éve dolgozom a Spárnál, a 18 év alatt nagyon sok megkeresés érkezhetett valószínűleg mind külföldi, mind belföldi szereplők részéről, de hogy ezek a kérdések azok mind a tulajdonoshoz érkeznek, és ez az ő kompetenciájuk, hogy ezt megválaszolja.
Heisler Gabriella szintén kérdésre válaszolva, miszerint érkezett-e kormányzati körökből megkeresés részesedés szerzésére a Spárban, ezt mondta.
Magára a Spárra ilyen visszajelzések nem érkeztek, de nyilvánvalóan mindenki olvas, hogy ez teljesen hivatalos kormányzati dokumentációk tartalmazzák, hogy ez kifejezett cél, hogy a kiskereskedelmi piacon megnőjön a magyar részesedés. Tehát így, mint sajtóhír, mint politikai kommunikáció, így érkezett a Spárhoz, de más formában nem.
Heisler Gabriella megerősítette, tavaly az év végén magyarországi operációjukat egy ingatlan üzemeltető és egy kereskedelmi cégre bontották. Ez tulajdonosi döntés volt, nem a magyar kormány nyomása miatt történt, gazdaságilag volt indokolt. A Spár elnök ügyvezetője azt is közölte, nemrég Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternél járt egyeztetésen. Úgy fogalmazott, feszült helyzet volt, az ügy lezárása folyamatban van, ő pedig hisz abban, hogy a megoldás csak a párbeszéd lehet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint meg kell követelni, hogy az importtermékekre is vonatkozzanak az uniós előírások. A szervezet úgy véli, tarthatatlan, hogy miközben az Európai Bizottság a saját termelőitől megköveteli a nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági előírások betartását, addig a szalmonellával fertőzött ukrán csirkehúst korlátozások nélkül beengedték Európába, mondta az Inforádiónak a NAK elnöke. Györfi Balázsral beszélgettem.
Az ukrán élelmiszer mindenféle korlátozás nélkül jöhet be az Európai Unióba. Tehát napnál világosan mindenki számára nagyon súlyos gazdasági károkat okoznak az itteni élelmiszer előállítóknak, és mi nyilván egy köztestület vagyunk, mely ezen élelmiszer előállítóknak az érdekeit képviseli, de már korábban felhívtuk a figyelmet arra, hogy ennek nem csak gazdasági következményei lehetnek, hanem élelmiszerbiztonságiak is. És bizony most sajnos egy ember az életével fizetett a brüsszeli politikának a felelőtlensége miatt, mert hogy egy ember meghalt szalmonella fertőzött ukrán baromfihús elfogyasztása következtében. Ez úgy gondolom, hogy talán kellő figyelmeztetés, eléggé tragikus figyelmeztetés a brüsszeli döntéshozók számára, hogy ez, amit csinálnak, ez hosszú távon nem fenntartható. Egyrészt tönkreteszik az európai élelmiszerellátást, és az Európai Uniós fogyasztóknak pedig az életét konkrétan most már veszélyeztetik. Az úgy nem járja, hogy az európai élelmiszerelőállítóktól mindenféle szabályt, amit kibírnak találni, megkövetelnek, ezzel egyébként mesterségesen drágítják is az európai élelmiszer előállítást, és ezzel párhuzamosan pedig Ukrajnából mindenféle nyomonkövetési és származásra vonatkozó szabályok, információk betartása és begyűjtése nélkül engedik, hogy a boltok polcaira tegyék ezeket a termékeket. Nyilván a fogyasztók dönthetnek úgy, hogy jó minőségű, ellenőrzött hazai élelmiszert vásárolnak, és erre biztatnék mindenkit. És egyben egyébként megkérném az áruházláncoknak, az illetékes döntéshozóit is, hogy ne kedvesek, ne kockáztassák a saját fogyasztóiknak az egészségét, és válasszák azokat a magyar termékeket, amelyek biztonságos körülmények között állítottuk elő, és garantált a minősége is.
A fogyasztók hogyan győződhetnek meg, hogyan bizonyosodhatnak meg, hogy körültekintően járnak el, és tényleg magyar terméket választanak, addig, ameddig a szabályozás nem változik?
Ugye az egy dolog, hogy beérkezik az Európai Unió belső piacára harmadik országból, most a példakedvéért Ukrajnából élelmiszer, de a fogyasztóknak megvan az a lehetőségük, hogy a származási hely ellenőrzésével olyan élelmiszert választanak, amelyik számukra kellő garanciát nyújt arra, hogy biztonságos, egészséges élelmiszert tudjanak fogyasztani. Ez az Európai Unión belül előállított termékek esetében általánosságban elmondható, és kifejezetten büszkék lehetünk arra, hogy a magyar élelmiszerek nem egy esetben az uniósnál is szigorúbb körülmények között készülnek, így ha a magyar terméket választunk, akkor azon túl, hogy nyilván a saját gazdaságunkat erősítjük, élelmiszer biztonsági szempontból is egy felelős döntést hozunk, hisz garantálhatjuk azt, hogy a családunk, illetve a saját magunk egészségé nem kerül kockára.
Györfi Balást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották. Az elmúlt héten Debrecenben elindult az a 10 állomásból álló országos vállalkozásfejlesztési rendezvénysorozat, amelynek több más mellett az a célja, hogy bemutassák a hazai cégeknek a mesterséges intelligencia és egyéb más finanszírozási és versenyképesség növelő eszközök alkalmazását. A programot több szervezet, köztük a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézménye, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. Koordinálja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium idén március 25 5-én mutatta be Magyarország első versenyképességi stratégiáját, amelyet a kormány éppen a hazai vállalatokkal lefolytatott konzultációt követően fogadott el, és célként tűzte ki, hogy Magyarország 2030-ra elérje az Európai Unió fejlettségi szintjének 90%-át. Ezzel összefüggésben emelném ki, hogy a rendezvénysorozat keretében olyan kiemelt témák fognak terítékre kerülni, mint a mesterséges intelligencia szerepe, a KKV-k hatékonyság növelésében, érintjük az innovációt, a pályázati támogatásokat, a Széchenyi kártya programot, valamint a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és irányítási tényezőit is. Ugye gyakorlatorientált előadásokra számítunk, és a főbb témák között helyet fog kapni a mesterséges intelligencia alkalmazása is, és emellett finanszírozási és versenyképesség növelési eszközöket is bemutatunk.
Vajda Viktort, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezető helyettesét hallották.